Mimi, Anna Mari, nagyon köszönjük. Csoda az, hogy Mimiből egyáltalán egy szál hang is kijött azután, amin betegségben volt, illetve még valamennyire talán benne is van. Úgyhogy köszönjük, Mimi, hogy nem magadra néztél, szolgáltál felénk. Úgyhogy ja, még egyszer nagy szeretettel köszöntelek téged. És annyira nagyszerű dolog, hogy közös az apukánk, nem? Egy család vagyunk. Mit szólsz ehhez? Mit szólsz ehhez ma este? Lehet, hogy odafordulhatnál testvéredhez. Na, úgy értem, hogy testvéredhez, ha? Ja, és nézzetek egymásra, és gondoljatok erre, hogy testvérek vagytok. Testvérek vagyunk. Kicsit kellemetlen lennék, bunyóztatok a bejáratnál. Nem. Ja. És emlékeztek erre a versre, hogy valahogy így szól, hogy mert aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Aki bűnt nem ismert, Jézus, ő bűnné lett téve, azért, hogy mi, akik bűnösök vagyunk, Isten igazsága lehessünk ő benne. Ahogy Jézus bűnné lett, aki bűntelen volt, teljesen tökéletes volt, bűn nem találtatott benne. Teljesen tökéletes volt, bűn nem találtatott benne, és a mi bűneink neki lettek tulajdonítva. Ma este, te és én, egy hasonló módon vagyunk igazak, hogy nekünk is tulajdonítva lett valami, és ez Jézus Krisztus igazsága, Jézus Krisztus szentsége, Jézus Krisztus tökéletessége, Jézus Krisztus makulátlansága. Lehet azt mondani, hogy Jézus hitáltal vette fel a bűneinket, és mi ma este hitáltal vesszük fel az ő igazságát. Ez már a miénk, de ma este megfürödhetünk ebben. Ma este alkalmazhatjuk ezt hitáltal. És nagyszerű látni Krisztát. Hányan ismeritek Arnosz Krisztát? Ja. Ja. Szeretettel köszöntünk, üdvözlünk. Ja. És Urunk, csak itt meg akarjuk ragadni a pillanatot arra, hogy imádkozzunk olyanokért, akik valamikor itt voltak, de most nincsenek itt. Talán nem is tudjuk, hogy mi újság velük. Imádkozunk Mérikéért. Imádkozunk Pásztor Norbiért és a családjáért, Nüncsiért, gyerekekért. Imádkozunk Dolák Laciért, Elek Gabiért, feleségéért. Imádkozunk Bogdán Lajosért, testvéreink. Oda emeljük hozzád őket. Imádkozunk mindazért, aki itt a gyülekezetben meg van fáradva. Imádkozunk a leggyengébb tagért. Urunk, egymásért. És nagyon hálásak vagyunk azért, amit az életünkben tettél, és hogy ezt örökre tetted. És érdemek nélkül vagyunk, akik vagyunk, gyermekeid, befogadottak, örökbefogadottak. Hálásak vagyunk az örökségünkért. Hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztus örökös társai vagyunk. Hálásak vagyunk azért, hogy a mennyi atyának az örökösei vagyunk. És köszönjük, hogy ahogy itt járunk a földön, és járunk veled, egyre többet megismerünk, felismerünk ebből, egyre több részévé válik az életünknek. És imádkozunk, hogy ma este ebben a gondolatban te vezess, te bátoríts, te vezess, Uram, és add az igédet, az igédre van szükségünk. Amen. János 2-nél kérek, nyisd ki a Bibliádat. És a kánai mennyegzőről olvasunk ott, ahova Jézus is hivatalos volt, ahova Jézus is meg volt hívva. Egyébként abban az időben csak akkor mehettél esküvőre, hogyha meg voltál hívva. Bár... Igen. Hogy elkezdtem a mondatot, akkor már... És hányan ismertek a történetet? Úgy nagyjából. Amikor erre a történetre gondolunk, akkor általában beugrik az, hogy részben, amiről szól ez a történet, az az, hogy a készletek fogytán voltak. A készletek egészen a minimum szintre csökkentek. És kérlek, olvasd velem ezt a pár verset, 11. versig, a legelejétől. Harmadnapra mennyegző volt a Galileai Kánába, és ott volt Jézus anyja. És Jézust is meghívták tanítványaival együtt a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja azt mondta neki, mármint Jézusnak, nincs boruk. Neki két szó volt, amit Jézus anyja mondott, az ott nincs boruk. Jézus így válaszolt, asszony, mi közöm van ehhez, nekem vagy neked? Még nem jött el az én órám. Az anyja pedig azt mondta a szolgáknak, tegyétek meg, amit mond. 6 köveder volt ott elhelyezve a zsidók tisztálkodási szokása szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Azt mondta nekik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel. Megtöltötték, azokat színülték. Akkor azt mondta nekik, most merítsetek, és vigyetek a nász nagynak. És vittek. Ahogy megízlelte a nász nagy a borrá lett vizet, és nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, szólította a vőlegényt, és azt mondta neki, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig a jó bort mostanáig tartogattad. Ezt az első jelt a Galileai Kánába tette Jézus. Így mutatta meg dicsőségét, és tanítványai hittek benne. És csak egy egyszerű gondolatom van ma estére. Szeretnék könnyen követhető lenni. Három dolgot szeretnék megemlíteni ezzel a történettel kapcsolatosan. Az egyik dolog, ez amit említettem, hogy Jézust meghívták ebbe a mennyegzőbe. Te és én az életünk különböző területein megtapasztaljuk azt, hogy a készleteink elfogynak. Megtapasztaljuk ezt a belső életünkben, a lelkünkben, megtapasztaljuk ezt a szeretet készletünkben, megtapasztaljuk ezt a türelem készletünkben, a békesség készletünkben. Van, amikor olyan helyzet jön az életünkbe, ami hirtelen csak elborít, és a reménytelenség lesz úrá rajtunk. És úgy érzük, hogy összecsap a fejünk fölött a hullám. És mit tegyek ilyenkor? Mit tegyek ilyenkor? Azt gondolom, ott ebben a menyegzőben az, hogy elfogyott a bor, az egy elég meghatározó probléma volt. egy meghatározó probléma volt, és a te és az én életemben vannak meghatározó pillanatok, vannak meghatározónak mondható problémák, olyan dolgok, amik miatt elbátortanodunk, olyan dolgok, amik miatt elkezdünk félni. És az első dolog, amit ebből a történetből meg akarunk látni, ez az, hogy Jézus meg volt hívva ebbe a mennyegzőbe, és az, amit tehetek, és tehetünk, és tehetsz, az első, hogy meghívod Jézust. Hívod Jézust, hogy legyen ott, ebben a helyzetedben egy nagyon személyes módon, egy különleges módon. Amikor a hívő életünkre gondolok, egyre inkább ezt látom kimagaslóan a legfontosabbnak, amit úgy nevezhetünk, hogy Jézussal való személyes kapcsolat. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy Jézushoz valahogy máshogy kell mennem, mint ami vagyok, és amiben vagyok. Valahogy rendbe kell szedni magam, és valahogy úgy kifényezve a helyzetet kell ő hozzájönnöm. Valahogy, mintha Isten nem is azt a valakit várna, aki én vagyok, hanem úgy gondolom, hogy van egy valaki, akit ő vár. Valaki, amilyen kéne, hogy legyek. De tudjátok, mi az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy úgy, ahogy vagyok, az, aki vagyok, abban, amiben vagyok, az azt mondhatom, hogy Jézus, gyere! Jézus, én hívlak téged ebbe a helyzetbe. Alapból, ami jön, az, hogy hívom magam és a megoldásaimat, és ötletelek, vagy megyek a szomszédhoz, vagy a barátomhoz, vagy a főnökömhöz, vagy nem tudom. De a vele való kapcsolatnak egy hihetetlen része, hogy őt hívom. Őt hívom. Őt hívom a helyzetembe. Hogy legyen velem, legyen ott egy különleges módon. És ha Jézus valahol ott van, akkor mindig valami nagy dolog történik. Akkor mindig valami nagy dolog történik. Gondolkodtam az Zákeusnak a történetén, aki egy vámszedő, illetve a vámszedőknek a vezetője volt. És olvassuk a történetbe, hogy Jézus arra ment el. És ott volt ez az ember, Zákeus, aki a kivetettje volt a társadalomnak. A prostituáltak és a vámszedők, ők voltak azok, akiket igazán utált a társadalom. Tehát az alja, a megvetettek, a kirekesztettek. És hogy ezt a történetet olvassuk, Zákeus csak küzdött azért, hogy láthassa Jézust. És Jézus arra jön el, és felnéz a fára, és azt mondja, hogy Zákeus, tudod, ma este veled akarok vacsorázni. Hogy Jézus és Isten rejtőzködik. Voltak ott, abban a történetben, tudod, a zsebretett kézzel ott lévő bámészkodók, akik hát hallották, hogy valami esemény van, ott vannak, de igazából Jézus, hát Jézus megy át, megnézzük. De Jézus látta Zákeusnak a szívét. Ott volt több száz, vagy több ezres tömeg. És Jézus csak választ adott a Zákeusban lévő a hitre. És Isten egy rejtőzködő Isten. Nem tudom pontosan, hol írja az ige, hogy a sűrű ködben lakik. Vagy azt mondja másik helyen az írás, hogy az alázatosnak a kegyelmét adja. A büszkének ellenáll, az alázatosnak kegyelmét adja. És Jézust meghívni a helyzetembe, az valami, ahol odaadom neki azt a jogot, hogy azzá legyen a helyzetemben, amire szükségem van. A 116. Zsoltár első verse, az valahogy így szól, hogy szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezésem szavát. Itt vagyok több milliárd ember között, és a térdeimre ereszkedek, vagy a széken ülök, vagy utazok a villamoson, és meghallja, és meghallgatja az esedezésem szavát. És Jézus annyit mutat meg magából, és ismertet meg magából velünk, amennyit csak szeretnénk, amennyit csak kérünk tőle. Ő közel van, és bár magamban mondom azt az imát, ott vannak mások körülöttem, de senki nem hallja. De ő meghallja az esedezésem szavát. Vagy 31. Zsoltár 20-as verse azt mondja, hogy mi bőséges, figyelj, mi bőséges a te jóságod, amit téged félőknek tartogatsz. Ámulatos szavak vannak ebben. Mert Oké, ezt mondja, mi bőséges a te jóságod. Figyelj, ez a bőség, ez Isten hatalmával, Isten gazdagságával egyenértékű szó. Mi bőséges a te jóságod. Múlt hét említettem a srácoknak, volt egy férfi alkalmunk, és most tudom, néhány héttel ezelőtt így egy videófelvétel keresztül hallottam valakit, aki így arról beszélt, hogy arról tett bizonságot, hogy Isten mennyire hűséges volt az életében, és az ő közösségüknek az életében. És láttam azt a, átjött az a megtörtség, ahol van egy megértése, egy megismerése neki arról, hogy mikor Isten hűséges, és megtapasztalja valaki az ő hűségét, az megtöri az embert. És azt mondtam, hogy Uram, miért van az, hogy amikor azt hallom, hogy te hűséges vagy, akkor igazából úgy lepattan rólam, és azt mondom, hogy igen, Isten hűséges. De úgy különösebben nem érint meg. És így megtört az, hogy ennyire hidegen hagy, hogy ennyire nem hidegen hagy valószínűleg azért, mert nem értem, mert nem vak vagyok a fel, hogy Isten hűséges. Isten hűséges. Abban, amiben vagyok, ő ismer engem, ismeri a helyzetemet, a körülményeimet, és ő hűséges. Milyen bőséges a te jóságod, amit a téged, nem tudom, téged félőknek, vagy téged keresőknek tartogatsz. Azt mondja, hogy az ő bőséges jóságát ott van nála, ott tartja, hogy odaadhassa hogy odaadhassa. És ő annyit ad oda, amennyire én oda jövök hozzá, amennyire akarom őt. Mert sokszor az, hogy Isten gondoskodását mi sokszor így ilyen emberi tapasztalatok szerint mérjük. Az emberi tapasztalatokat párosítjuk oda mellé. És azt mondjuk, hogy hát ez olyan átlagos, vagy megtörténik, vagy nem. Vagy történik valami, vagy nem. Viszont amikor Jézus meg van hívva valahova, akkor ott mindig történik valami csoda. Amikor Jézust behívom a helyzetembe, Jézus soha nem hagyja, hogy ne ámulnék később azon, hogy mennyire hűséges volt. Ott van Dávid. Ahogy ismerik a történetét, elmondhatjuk, hogy nem volt egy matyó hímzés. Tehát figyeljetek, benne volt a kemény magba. És ott vannak ezek a bibliai hősök, és akár egy templomokban így ugye freskók, és a glória, és szép festmények, és az egész olyan hű. De igazából, akár csak Dávidnak az életébe belegondolunk, brutális volt ez az ember. Brutális mellényúlásai voltak. De valahogy, ahogy az életét nézzük, azt látjuk, hogy valahogy hogy mindig merített Isten forrásaiból. Merített Isten bőséges jóságának a forrásaiból. Megértett valamit abból, hogy nem az érdemei szerint, de jöhet. Jöhet Jézushoz, jöhet Istenhez. És hiszem, hogy a Bibliában azért vannak ilyen emberek történetei megosztva és leírva, hogy megértsük, hogy nem a mi érdemeink azok, amik által jöhetünk Istenhez. A szent család, Izsák az apuka, ott van Rebeka, az anyuka, a feleség, ott van Ézsau és Jákob, és tehát mint egy szappanopera. Tehát Rebeka, amit ott levág, megszervez, tudod, hány ismétek a történetet? Ugye itt, hogy Jákob kapja meg az áldást, tudod. Amit csinál a férjével, amit csinál a gyerekeivel, hát tényleg egy ilyen mesébe illő. Ahogy, tehát sok mindent el lehet mondani, akár történetüket olvasod, de azt, hogy hű, milyen jézusi karakterek, az biztos, hogy nem. És engem ez biztat, és engem ez bátorít. Jákob élete, aki mindenből üzletet csinált, minden üzlet volt neki, Istennel való kapcsolat is üzlet volt neki. Minden üzlet volt neki. Ez engem bátorít. Jézus, Jákob élete, az ő átformálódás, az arról szól, hogy Jézus milyen csodálatos munkát végez el bennünk. Egy törtető, egy önző, egy mindennel üzletelő, másikat kijátszó. És Jákobot megváltoztatta Isten. Olyannak tette, aki feladta magát, akinek a másik fontosabbá vált, mint ő maga. Bátorít engem ezeknek a pátriárkáknak, vagy bibliai embereknek a története. Mert jöhetek érdemek nélkül. Ez nem érdemekről szól, hanem kegyelemről szól. és Istennek tetszik az a helyzet, amikor nem tudom leírni az egyenletet, ahol az egyenlőséggel két oldalán ott az összetevőket, azokat én úgy meghatározom, és kiszámom, és összeáll az egyenlet. Most amire gondolok az, hogy az életemben, az életünkben helyzetek, amikor Uram, nem tudom, hogy lesz. Uram, nem tudom összerakni a részleteket, és azt mondani, hogy hű, rendben lesz. És Isten ezt neki újból és újból tetszik, hogy nyitva hagyja a kérdést, hogy mert ő erre a bizalomra akar minket tanítani. Erre a bizalomra tanít minket. És ezt a bizalmat nem tudnánk laboratóriumi körülmények között megtanulni. Egy bizalomra hív, ahol nem marad más, nekem csak ő. Csak ő marad. Minden körülöttem, amiben volt biztonság, az így összedől, mint a kártyavár, és és Isten szereti, és aztán, ahogy a szívemben meghajlok, és azt mondom, hogy Uram, sok minden igaz erre a helyzetre, de az, hogy én ezt így gondolnám helyesnek, az nem igaz rá. Viszont azt mondtad, hogy te hűséges vagy, és amikor egy ilyen történik, az nem egy baleset az életemben, ami így kívül esik a te figyelmeden, és nem néztél oda, és akkor úgy megtörtént, és egy baleset a hétfő reggelemben, hanem célod van vele. Senki nem tud róla, de neked célod van vele. És te tudsz róla, és te rám tekintesz, és ott vagy a helyzetben, és arra vársz, hogy hívjalak meg a helyzetbe. És meg akarod mutatni nekem, hogy mennyire hűséges vagy. És aztán a történetben, itt a kánai mennyegzőn, jött Jézusnak az anyja, és annyit mondott, az édesanyja, és annyit mondott, hogy nincs boruk. Tudod, hogy ott vagy ebben egy ilyen helyzetben, ahol a készlet kifogy, ahol a hullám összecsap. Tudod, mit tett Jézusnak az édesanyja? Elmondta röviden, tömören és velősen, hogy mi a baj, Úr Jézus, mi történt? Filippi 4:6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel a ti kéréseiteket Istennek. Mondd el neki. Nem is kell bonyolítani. Sokszor a sok szóhasználat és a nagy körítések azok így elveszik a figyelmet a fókuszról. Csak egyszerűen mondd el Jézusnak. Mondd el neki. Jakab 4-ben olvassuk azt. Azt mondja Jakab, hogy vagy nincs semmitek, mert nem kéritek. Hú, ez... Uram! Ez ámulatos. Ez valahogy tényleg azt mondja, hogy te tartogatsz valamit. Ahogy olvastuk a Zsoltárban. Mi bőséges a te jóságod, amit a téged félőknek tartogatsz. Oda akarod adni? Arra válsz, hogy mondjam. És higgyem, hogy te gondoskodsz. Ötvenhatodik Zsoltár 4-es verse. Ha félnem kellene is, benned bízom. félnem kellene is, benned bízom. Vagy Jobb 5-8-ban azt mondta, hogy ezért én a mindenhatóhoz folyamodom, Istenre bízom ügyemet. Odaadom ő neki. Idehozom ő neki, elmondom neki, és bízok. Őrá bízom az ügyemet. És igazából mik azok a helyzetek, amikből a bizonyságok születnek? Úgy értem, tényleg? Tehát mik azok a helyzetek, milyen természetűek azok a helyzetek, amikből Isten hűségéről szóló bizonyságaim születnek? Olyan helyzetek, ahol ő kellett, hogy tegyen valamit. És ha Isten ennek a gazdagságával meg akar áldani téged és engem, hogy ezen keresztül jobban ismerjük őt, az ő hűségét, akkor előtte oda kell, hogy adja ezeket a helyzeteket. És ezekből a bizonyságok születnek. Ezekből Istennek az ismerete születik meg. Ezekből a helyzetekből erős ismerjük jobban meg őt. Figyelj, és ez az életünk célja. Ezért vagyunk még itt. Hogy hit által élve jobban megismerjük őt. János 15-ben Jézus beszél a szőlőtőkéről, a szőlővesszőről, és beszél arról, hogy az én barátaim vagytok, ez a János 15-14, az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. És ezen gondolkodtam, hogy mit jelent ez, hogy Jézus barátjának lenni. Most akkor nem minden hívő Jézus barátja. És majd jöttünk hazafelé Balatonról, aludtak a gyerkőcök, a Sári kivételével, és így gondolkodtam, Évi is aludt, és így gondolkodtam, és ezen gondolkodtam, hogy van ez Jézus, hogy igen, Ószövetségben is volt, akikről megemlített, hogy a te barátaid, Isten barátjának neveztetett, Ábrahám, Noé. És Jézus, te is itt azt mondod, hogy és hogy van ez? És erre gondoltam, hogy a barátok, vagy a barátságok úgy alakulnak, hogy közös élményeket szerzünk. Hogy vannak közös élményeink, közös megtapasztalásaink. És érdekes, mert Jézus arról beszél, hogy barátaim vagytok, ha tudod azt teszitek, amit parancsolok nektek. És erről, hogy Jézus így hív minden hívőt, hogy, és akar, hogy ez a barátság, ez meglegyen, ez a mélyebb kapcsolat, ez a más szintű kapcsolat, ez meglegyen neki mindenkivel. És azt gondolom, hogy ezek a helyzetek azok, amik táptalajai annak, hogy ez a barátság, ez mélyüljön. Hogy ez a barátság létrejön Jézussal. Mert egyébként könnyen lehet, hogy hívő vagyok, és gyülekezetbe járok, de üzletelek Istennel, mint ahogy Jákob üzletel, és mindenben üzletet látok. Én eljövök gyülekezetbe, én fizetem a tizedet, és majd Isten ezért megáld engem. És üzlet. Pörög a kassa. Erről szólt Jobb története is. Sátán azzal vádolta meg Istent, meg Jobbot, hogy figyelj, Jobb csak azért szeret téged, mert megáldod őt. Vedd el mindenét. De a barátság az más. A barátság az, az más. És ez a barátság meg lett nekünk Jézussal, ahol ismerjük őt különböző helyzeteken keresztül, és átmegyünk vele helyzeteken keresztül, ahol természetileg a lábunk remeg. És minden más eltűnik a helyzetből, de ott marad nekünk Jézus. És a szívünkben van egy hajlás, példabeszédek kettő. Héten olvastam ezt a fejezetet, és nagyon megtetszett. Ha füled figyel a bölcsességre, és megértésre hajlik a szíved. Hogy amikor jön az a helyzet, amit utálsz, amit nem akartál, ami ellen lázadnál legszívesebben, akkor van egy hajlás a szívedben. És ahelyett, hogy büntetnéd a körülötted lévőket, ahelyett, hogy okolnád a körülötted lévőket, ahelyett, hogy okolnám Istent, ahelyett, hogy megfeszíteném az izmomat, és elkezdeném kiaknázni minden képességemet arra, hogy nehogy elússzon ez a dolog, és kiaknázni minden lehetőségemet azért, hogy az történjen, és úgy történjen, ahogy én ezt elterveztem. Ehelyett a szívem hajolhat, a szívemben lehet, mint a térdünknek egy meghajlás, és azt mondom, hogy Uram, Te tudod, és az én ügyemet rád bízom, és meghívlak ebbe a helyzetbe, és elmondom neked, amitől félek, elmondom neked, ami miatt aggódok, elmondom neked a csalódásomat, és megértem, hogy itt vagy, és nem akarom, hogy más biztonságom legyen. Ahogy a jövőmre nézek, és csak aggódnék, akarok inkább benned bízni, és megismerni téged ebben a helyzetben egy új módon. És aztán harmadik dolog, Jézus édesanyja azt mondta, tegyétek meg, amit Jézus mond. Ez volt a harmadik. Az első az, hogy hívd meg Jézust a helyzetedbe, a másik, hogy mondd el, önsd ki a szíved neki, mondd el a helyzetet, és mondd el a szükséget. És aztán harmadik dolog, hogy tedd meg, amit mond Jézus. Ugye Jézus elmondta, hogy mit kell tenni. Elmondta ott nekik, és nagyon-nagyon bután hangzott. Nagyon nagy hülyeségnek hangzott. Lukács 1-ben Máriához eljön Gábriel arkangyal, és azt mondja, hogy figyelj, te vagy az, aki az édesanyja leszel a messiásnak. És Mária mit mond? Ne szórakozzatok már. Ugye te még össze se házasodtunk, most mi fog ebből kisülni? Tudod, minek fognak engem elmondani, és... És Mária mit mondott? Legyen velem a te beszédet szerint. Legyen velem a te beszédet szerint. Oké. Vagy amit ilyenkor akár feljöhet bennünk, az, hogy én nem vagyok képes arra, hogy megtegyem. Nem vagyok képes rá. Tehát hadd bátorítsalak, hogy eljött Jézus. És azért, mert eljött Jézus, új képességünk van. Van képességünk arra, hogy higgyünk. Figyelj, amikor Jézushoz jöttél, és választottál neki, akkor hittél ő benne. Akkor is volt már Isten kegyelme miatt képességed arra, hogy higgy ő benne. Úgyhogy azt mondanád, hogy én nem tudom, Jézus ezt kéri, de ez nem fog menni, nem tudom. Figyelj, De azt mondja, hogy új képességed van, amelyben hitáltal járhatsz. És a zsoltárok, amiket akár most, ezt a néhány zsoltár verset, amit említettünk, amikor arra gondolsz, hogy nem tudod, akkor menj oda ezekhez a zsoltárokhoz, és hadd biztosan Isten, hogy ő képes benned, hogy ő veled van. Lehet, hogy Isten arra kér, hogy hagyj abba valamit, lehet, hogy Isten azt mondja, hogy tegyél meg valamit, de ne mondd azt, hogy nem tudod, mert egyébként Isten nem kérné, hogyha nem látná jelentőségét annak, hogy egy ilyen módon legyen részed ebben a vízből borrá változtatás sztoriban. Nemrég néhány hét ezelőtt hallottunk Rebekáról, ugye? Aki a Szent Szellem képe, és ott volt Rebeka, és ez bátorít minket, hogy Rebeka ment valaki felé, akit még nem ismert. És ez minket bátorít, minket bíztat arra, hogy lássuk meg, hogy nekünk van új képességünk. Van új képességünk a hitre. Van képességünk arra, hogy bízzunk ő benne. Lehet, hogy remegnek a lábaink. De van képességünk. És amint megteszem az első lépést, ja, Isten ott van benne. És ahogy így engedelmes vagyok, és megteszem, amire hív, tehát csak fel fogom fedezni Jézust, ahogy azzá válik, amire szükségem van abban a helyzetben. Az alázatosnak az egyik jellemzője az, hogy sokkal inkább Istenre és az ő ígéretére néz, mint magára és a tapasztalatára. Ez az alázat egyik jellemzője, vagy egyik. Figyelj, hogy ne annyira a múltra meg a tapasztalataidra néz, hanem arra, hogy Isten ott van a helyzetben, és veled van. És ő valamit tesz éppen. Úgyhogy nem magunkon kell legyen a fókusz. Ez a hitben járás, hogy elengedem azokat a amik annyira hangosan beszélnek itt, és valahogy pont az ellenkezőjét mondják annak, amire Jézus hív. Úgyhogy ne félsd az életed, mert a legnagyobb biztonságban ott van az életed, ahova Isten hív, és amire Isten hív. És ott van veled abban a helyzetben. Amen. Amen. Atyánk, köszönjük a te jóságodat. Példabeszédek 2-ben azt ígérted, hogy az igazaknak valóságos jót tartogat, pajzsot a fedhetetlenül járóknak. Köszönjük neked, Jézus, hogy tanítasz bízni. Köszönjük, hogy amikor a mi csendességünkben, amikor egyedül odajövünk hozzád, akkor az nem csupán valami, ami lelki növekedésünket szolgálja, hanem valami, ami neked is nagyon sokat jelent. Az, hogy te vágysz velünk lenni. Vágysz megosztani magad a helyzetünkben, és vágysz cselekedni a helyzetünkben. És azt mondod, hogy nagyon szeretnék veled lenni. Ha csak rám nézel, gyermekem, az annyit jelent nekem. És köszönjük, hogy erre az életre tanítasz minket, atyánk. és nem félsz helyzetekbe belengedni minket, helyzeteket megengedni, amikre azt mondjuk, hogy ezeket utáljuk, és legszívesebben kihagynánk az életünkből, és van egy jobb tervünk, de Urunk, csak azonosulunk a Te gondolatoddal, és a Te terveddel, és bízunk, és nem a saját életünket akarjuk megvalósítani, hanem azt, amit Te terveztél nekünk, és Urunk, taníts erre minket, bátoríts erre, Uram, segíts nekünk a Te szeretetedben tartani magunkat. Urunk, hálásak vagyunk ezért az estéért, hálásak vagyunk a Te igédért. Köszönjük, hogy szólsz, köszönjük, hogy szolgálsz, köszönjük, hogy gondoskodsz messze-messze a fölött, mint amire nekünk szükségünk van. Te egy ilyen Isten vagy, mindenható vagy, teljhatalmú Úr vagy. Tiéd minden, Te alkottál mindent, Te tartasz fent mindent. Mindenünk, amink van, tőled van. Miattad dobban a szívünk ebben a pillanatban is. Miattad vehetünk levegőt, és van levegő körülöttünk. Te gondoskodsz, gondod van ránk, és személyes vagy. Csak hálások vagyunk neked. Amen.